Mai találkozásunkon egy régi új témát veszünk elő, szabadulás a szegénység szellemétől 4. És most azonban várhatóan ezt a témát ilyen szempontból, Isten tiszteleteken való tárgyalás szempontjából befejezzük. Nem azért, mintha nem lenne még jócskán lehetőségünk az igéből tanítást venni. A mai célunk, hogy összegezzük az elhangzottakat, és néhány gyakorlati tanácssal egészítsük ki az Isten igéje alapján, amiket az elmúlt 3 hétben megnéztünk. Aki szeretne fölzárkózni majd, és esetleg kihagyott egy-két Isten tiszteleti tanítást, az meghallgathatja a weboldalunkon, föl lesz töltve, és a prezentációt is meg fogjuk osztani majd hozzá ezekhez a bibliatanulmányokhoz. Az első dolog, amit szeretnék venni a mai témánkban, az első pontunk: milyen is az ember, aki bírja az Isten áldását? Ugye arról beszéltünk, hogy a szegénység szellemével szemben azt tud győztes lenni, aki áldott. És az áldott emberre jellemző, hogy áldás. Mások számára is. Az ember bírja az Isten áldását jellemzően, aki életének középpontjában nem az én áll, nem egocentrikus, hanem Krisztus, az Úr van életének középpontjában. És a Krisztustól tanult, az Atyától tanult adakozó lelkület. Mert az Isten egy adakozó lelkületű Isten. Pazalló, gazdag Isten. Láthattuk az elmúlt hetekben is, a teremtett világban is, milyen pazallása van az Istennek. Hallhattuk mondjuk az utolsó dalban is, hogy milyen pazalló az Isten a kegyelemben, a megbocsátásban. Milyen adakozó az Isten, anélkül, hogy azt érdemelnénk. Anélkül, hogy kiérdemeltük, vagy kiérdemelhetnénk. Tehát aki áldott ember, az arra jellemző ez a fajta isteni jellemvonás, hogy ő is áldás akar lenni, és nem csak áldás akar lenni, minden erőködés nélkül áldássá válik az emberek számára. És ez a jellemző, hogy áldott emberre, hogy erőködés nélkül lesz áldássá emberek számára, még úgy, hogy nem fogja a jegyzetfizetében leírni, hogy ma áldás voltam 2 embernek. Hanem az áldott ember az a jellemző, hogy amikor elköltözik a földi életből, akkor veszik észre sokan, hogy nincs itt. Emlékezzek Dorcasra, aki a Bibliában egy olyan személy volt, aki nem egy látványos szolgálatot végzett, mégis rengeteg ember számára volt áldássá, és amikor elvitte magával az Úr, akkor sokan sírtak miatta, hogy nincs már itt. Érezték a hiányát. Milyen nagyszerű emberek élnek közöttünk, akikről talán nem is tudjuk, mert nem nagy szolgálók, de találkoztunk például a Szilárdnak a nagymamájával is bizonyságot tett. Azt érdemes lenne felvenni egyébként, és közzétenni az ő bizonyságtételét. Egyedül él egy tanyán. Egyedül. És boldog. Azt mondja, nem is gondoltam, hogy ennyi idősen is ilyen öröm az Úrban. Azt mondja, imádkozok érted, mondja nekem. Meg imádkozok a gyülekezetért is. Sokakért imádkozok. Hát tele van élettel, és hogy elkezd megosztott a bizonyságtételét, hát sírtunk, meg hevült a szívünk. Szóval milyen nagyszerű dolog, amikor valaki áldott ember. Egy áldott ember. Az áldott emberre az a jellemző, hogy áldás. Anélkül, hogy regisztrálta volna, hogy ma áldás voltam. Egyszerűen ez a természete, mert áldott. És nem arra gondol, hogy akkor lesz majd áldása, amikor sok lesz neki. Hanem mindazzal, amit kapott, azt áldásnak veszi, és kész szolgálni azzal, mindazok számára, akiket Isten eléhoz, hogy áldás legyen az ő számukra, és tudja, hogy mindennek forrása az Isten. Lapozzatok a példabeszédek 11. részhez, most szükséges egy picikét ilyen vizuális együttmozdulás. Példabeszédek 11:24-25, ez az áldott élethez. Néhány fontos dolgot emelnék ki majd ebből az ige szakaszból. Példabeszédek 11:24-25-ös versek. Így hangzik. Bőven osztogat, mégis gyarapszik. Más meg szűken méri a járandóságot, mégis inségbe jut. Az ajándékozó bővölködik, és aki más felüdít, maga is felüdül. Csodálatos élet, amelyet elénk tár a Szentírás. Az ajándékozóról van szó. Az eredeti héber szövegben az áldás kifejezés, ami itt ebben a ige szakaszban van, az ajándékozóra, azt jelenti, hogy az ajándékozó az az ember, aki áldás. Ugyanaz a szó van itt, mint az 1 Mózes 12:2-ben Ábrahámra alkalmazva, nagy népé teszlek, és megáldalak, nagyjá tesz a nevedet, és áldás leszel. Ugyan a kifejezés, az ajándékozó. Az az ember, aki áldás mások számára, a jó kívánságával, a jó akaratával, a kimondott jó dolgokkal, amiket kimond a mások életére nézve. És ezek a kimondott dolgok meg is testesülnek, tehát nem csak jó elképzelései vannak, hanem valóságá is válik a jó indulat, a jó szándék, Istentől, lelkétől inspirált áldott gondolatok, áldott szavak, bátorító szavak. Aztán megvan benne a jólét és a javak megosztása, az áldás megosztása, az adomány megosztása, jó tétemény, és megvan benne a béke. Milyen érdekes, hogy Ábrám áldása Krisztusban a miénk. Azt mondja, te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Az áldás Istennél a béke, hogy megbékéltette a Krisztusban önmagával ezt a világot. Ez jelenti, hogy áldás jött az Istentől Krisztusban, hogy odaadta a fiát értünk, hogy az Isten áldása benne eljusson az emberhez, azaz megbékéltesse a világot önmagával. Milyen nagyszerű dolog, amikor felismer egy hívő ember, hogy a békéltetés szolgálatát kapta ezen a világon. Hogy minél több ember Krisztusban megbéküljön az Istennel, vagy mondja Pál apostol, fölismeri ezt az áldott elhívását. Hogy arra vagyok elhívva, hogy hirdessem azt, hogy meg lehet békülni. Béküljetek meg az Istennel, mondja az apostol. Aztán a második dolog, amiről szeretnék beszélni, a nagyra vágyás helyett megelégedettség. Ennek lesz legalább négy része. Nagyra vágyás helyett megelégedettség. Az első, amiről szóltam már, de hadd ismételjem egy picit részesebben, figyeld meg, hogyan reagálsz, amikor nagyobb összeghez jutsz. Mi az első gondolatod és reakciód? Magadnak akarsz venni valamit? Sajnálod a tizedet és az adományokat? Azon morfondírozol, hogy szegényebb leszel, ha azt odaadod, oda szenteled az Úrnak. Isten nem tud megáldani olyan embereket, akiknek az anyagi erőmenetel azért kell, hogy jó helyeken tudjanak nyaralni, szép autót tudjanak venni, és maguknak mindent meg tudjanak adni, amit eddig nélkülöztek. Ez a szegénység szelleme. Egocentrikus. Magáról gondolkodik. Nem egy áldott embernek a jellemzője. Ezek nem feltétlenül rossz dolgok. És megadhatja Isten ezeket is az ember számára, de amikor az ember Isten áldását bírja ezekben, akkor Istennek hálás. Azt mondja, Uram, te áldottál meg. Nagyon hálás vagyok. Minden, amin van, tőled van. Mindennek forrása a tiéd. Nem kötődik a szívem ezekhez, hanem szabad vagyok. És amire nézek, az életemben, amit kaptam, azért mind, azokról mind arra jut eszembe, hogy te milyen jó vagy. Hogy te milyen kegyelmes vagy. Hogy te mennyire szeretsz engem. Aztán a második dolog, figyeljük meg Dávidnak a hozzáállását. A nagyra vágyás témában, vagy megelégedettség témában. Istenfélő királya volt Izraelnek Dávid, és a királysága a csúcspontján a következőt mondja. Tehát király volt, bírta Izrael területeit, hatalmas harcokat győzött meg, adófizető rabszolgái voltak nemzetek, és hatalma vagyona tejében volt ez a király. És a következőt mondja a 131. Zsoltár első versében. 131. Zsoltár első verse. Áldott ember volt Dávid. Egyetértünk? Dávid egy áldott ember volt. És mai napig is Dávid áldásából sokan nyernek áldást. Mennyi vigasztalás, mennyi bátorítás, mennyi ima születik a Dávid imáiból. Mennyi felismerés az Istenből. 131. Zsoltár első vers. Uram, nem fuálkodik fel a szívem. Nem kevés a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Dávid ott volt a megelégedettség. És azt mondja, Uram, semmire nem akarok jutni, amire nem te viszel engem. Mert mindaz, ami nekem el kell jutni, oda te elviszel. Oda én meg fogok érkezni. És ebben a hatalma tejében, gazdagságában itt tudod gondolkodni. Ilyen szabad volt a szíve. Hogy én nem akarok semmi olyat, amit én. A nagyra vágyás pontosan az jellemző, hogy ő akar valamit megszerezni, amit úgy gondolja, jár neki. Hogy amire úgy gondolja, megszerzi, boldogabb lesz. És űzi, hajtja az áldást. És lemarad arra, hogy áldott legyen. És főképp lemarad arra, hogy áldással legyen. Mert mindig szegénynek érzi magát. A szegénység szelleme uralja az elmét és a szívét. Aztán Salamon a következőképpen a harmadik alpontja ennek a témának. következőképpen szól a Szent Szellem által a példabeszédek 6.16-17-ben. Példabeszédek 6.16-17. Példabeszédek 6.16-17. 6 dolgot gyűlöl az Úr, sőt, 7 dolog utálatos előtte. És az első dolog ezek közül a nagyra vágyó szemek. A kívánság, amely pusztulást okoz az emberek világában, azt mondja Péter, hogy amit a kívánság okoz ebben a világban, attól szabadít meg bennünket a Krisztus. Tehát Isten gyűlöli a kapzsiságot, gyűlöli az emberi nagyravágyást. Aztán a Példabeszélek 18.11-ben azt mondja szintén Salamon által a Szentlélek, Példabeszélek 18.11, a gazdagnak a vagyon az erős városa. Magas várfalnak képzeli. Azt gondolja, hogy az óvja meg az életét. Érdekes volt, a héten volt egy tapasztalatom. Mentünk megnézni a mennyegző helyszínét, és sétáltam kifelé a birtokról. Hát ez egy, nem tudom, hány száz négyzetmét, hány ezer négyzetmét. Négy és fél hektár tavakkal, gyönyörű virágokkal, gyönyörű kastélyjelag épülette, és sétáltam ki is. Akik láttak engem, láttam az ábrázatokat, azt hitték az enyém. És látni kellett volna az arcukat, hogy micsoda ember lehetek én, hogy nekem ekkora van. És nem is az enyém volt, oda mentem a Skoda Octaviához, ami nem is az enyém, hanem csak használom. És mosolyogtam magamba, hogy az emberek milyen gyallók és nyomorultak. Hogy egy autóról, egy házról, egy birtokról ítélik meg egymást. És azt hiszik, hogy mekkora ember, akinek ekkora háza van. És tudod, az a nagyszerű, ha szabadulj a szegénység szellemétől, akkor nem fogod irigyelni azt, akinek ilyen háza van, hanem fogsz tudni szolgálni felé az evangéliummal. És a szegénység szelleme van rajtad, megfosztod az áldást azt az embert, hogy a legfontosabb dolga eljusson hozzá, méghozzá az evangélium. Tehát te szabad vagy a szegénység szellemétől, egy áldott ember vagy, akkor tudod, hogy bár szegény vagy, mégis olyan, aki minden. Bár szegény vagy, olyan vagy, aki nincsen semmilyen, mégis aki minden, aki szegény vagy, mégis másokat tud gazdagítani. Ott van az áldás nálad a Krisztusban. És szabad vagy, tudsz normálisan társadalmi beszélgetni. Nem fog begöcsölni, hogy mekkora ember, mekkora autója van, mekkora portája, mekkora... Szabad vagy, te egy áldott ember vagy. És ha neked kell ekkora porta, neked kell ekkora ház, adni fog neked az Úr. Van nála bőven. Ha arra lenne szükség, hogy neked ekkora házad legyen, ekkora portad legyen, mibe kerülne az Istennek megállni téged ezzel? Semmibe. Az egész semmi egyébként is. Minden elmúlik. Nem beszél arról, hogy mennyi annak a területnek a füvet lenyírni. Például beszélek 14, 24... Lássuk, hogy látom, már én már látom, igen. Vagy igaz, nem én nyílom otthon sem. Példabeszélek, mert nincs időm azért. Példabeszélek 14.24a. A bölcsek koronája a gazdagság. Milyen fontos igazság Salamon életében, hogy a bölcsességgel jár anyagi gyarapodás is. De erre a gazdagság az nem csak anyagi természetű. Mert Salamon a bölcsességet többre értékelte, mint a vagyont. És mivel ezt értékelte legtöbbre, ezért Isten megáldotta őt anyagi javakkal is, amelyekkel már volt bölcsessége élni. És az, hogy a bölcsességnek a jutalma, a koronája az, hogy valaki áldást nyer az Istent, és gazdagá válik, gazdag emberé válik, amely, mondom, nem merül ki az anyagi javakban, bár Salamon azt is kapott Istentől. Mert Istennek tetszett az, hogy szolgálni akart az Urat, és azt mondta, Uram, nekem bölcsességet adjál, mert az elhívásomat nem tudom betölteni a nélkül. Nem tudom vezetni a népet, amelyet te rám bíztál. És én legfőképpen azt akarom tenni, amit te bíztál rám. Na azt mondja Isten neki, mivel ilyen szíved van? Ezért kapsz gazdagságot is. Tehát koronája, nem célja a bölcsnek a gazdagság. Pál a következőképpen gondolkodik erről, az 1 Timóteus 6, tehát nagyra vágyás megelégedettség témánál vagyunk mindig, 1 Timóteus 6, 6 és 7 versek. 1 Timóteus 6, 6 és 7 versek. Valóban nagy nyeresség a kegyesség megelégedéssel. Tehát sokat nyer az, aki Istennek tetsző életet él, és ebben megnyerte a megelégedett életet. Békesség van a szívében, szabad. Olyan nagy áldás, amelyet vastag pénztárcával és vastag bankszámlával lehet megvenni, és nem lehet helyettesíteni. Megérte ember, azt mondja, mert Semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. 8. vers, de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Ha van élelmünk, és van ruházatunk, ha van mit ennünk, volt mit fölvenni, és volt hova lehajtani a fejünket, azt mondja, akkor megvan mindened. Mindened megvan, ami szükséges. Legyél megelégedett. Örülj neki. A kivetített képen most lenne egy sírkő, és a sírkőben lenne egy felirat, hogy lehetőség. Ugyanis az ember életében ad Isten lehetőséget és lehetőségeket, amelyeket, ha nem él, eltemetik vele együtt. A lehetőségekkel lehet élni, és lehet róluk lemaradni. Például a lehetőség változni. Ha elrontottam dolgokat, van lehetőség az Isten kegyelméből változni, változtatni dolgokon. Ha élek még, akkor van lehetőségem jól élni azokkal a lehetőségekkel, amelyeket Isten ad az életemben. Szolgálatokra, anyagi természetű dolgokra, vállalkozásra, munkahelyen. Milyen érdekes, hogy az embereknek jellemző viszonyulása sok munkára, munkahelyükön a zúgolódás. De láttál olyan embert a mai világban, akinek nincs munkája, és még 2 hónap múlva is ott dolgozik? Hát azért vagy fontos, mert sok munkát bíznak rád. Azért van még munkahelyed. Ha semmit nem bíznának rád, akkor vagy alkalmatlan vagy a feladatra, vagy az a terület, ahol te dolgozolnak vége. Milyen érdekes, nem? Tehát lehetőség az, ha dolgozhatsz. Lehetőség az, ha valami új dolgot bíznak rád. És azért bízzák rád, nem másra, mert megbíznak benned. Ez lehetőség, kérd Istentől a bölcsességet, hogy élj ezzel a lehetőséggel. És ezáltal Isten emelni fog téged. A főnököd szemében, a munkahelyen. De a szolgálatokban is. Istennek vannak ilyen lehetőséget nyújtó helyzetek, amiket ad az életünkben, hogy növekedni tudjunk, és előre tudjunk jutni. És ne temessék el velünk együtt a lehetőségeket. Aztán beszélnem kell a hídgyilkosról. Még ebben a témában. A hídgyilkos. Pál apostol az 1 Timóteus 6.9.10-ben a hídgyilkost így jellemzi. 1 Timóteus 6.9.10. Aki pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, meg csapdába esnek, sok esztelen és káros kívánságba is, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárova egyesek eltévedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. A pénz szerelméről a Biblia, ha megnézzük az eredeti görög szöveget, akkor egy mélyebb tartalommal találjuk magunkat szembe. A pénz szerelme azt jelenti, hogy valaki kabzsi. És fösvény. Milyen érdekes, hogy a kabzsiság és a fösvénység ugyanarról a tőről fakad. A kabzsi ember az fösvény. Mindig úgy érzi, neki nincs. És mindig úgy érzi, neki több kéne. Isten nem pénzellenes, és nem is gazdagság ellenes. Ez igazomban világosan tanítja azt nekünk, hogy a gazdaságról törekvés, a kabzsiság az minden rossznak a gyökere. És kiírtja a szívből az Isten iránti feltétel nélküli bizalmat. Aki ilyen úton jár, sok fájdalommal döfi át önmagát. Most a képet, hogyha látnátok egy toreádort, akinek a bika az állán keresztül átszúrta a száján a szarvát, megemelte és úgy viszi. Elég sokkoló kép lenne, képzétek el vizuálisan. Ilyen ez, amikor valakit a kabzsiság lelke megtört, megszállt, akkor viteti őt, megkötözi őt. Uralkodni kezd rajta. És megsemmisíti benne a hitet. Elveszte a hitet, nem tud bízni Istenben. Amikor valaki a pénz szerelmét enged a szívébe, és gazdagodni akar, azt mondja, ez igen, olyan, mint átdöfni a szívét ezekkel. És megöli magában a hitet. Megfojtja benne a hitet. Ugyanis mindig elégedetlen lesz, Isten kicsinek kezdi látni, az elérhetetlen vágyait kezdi célként kitűzni, és azoknak kezd élni. És elszegényedik. Aztán az utolsó alpont, itt a megérettség is a kapzsiság témában, a gazdagok áldása, amelyről korábban felolvasott ige szakaszunkban is olvastunk, hogy ez 1 Timóteus 6.17, 18-19-es versek. 1 Timóteus 6.17-19. Azoknak pedig, akik a világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre, tehát megélhetésünkre, mindent bőségesen megad nekünk. A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet. Több dolgot emelhetnék ki ebből az ige szakaszból, az egyik, ami nagyon fontos, hogy nincs egyformaság az egyházban se. Tehát nincs egyféle anyagi helyzet a gyülekezetekben, nem is volt soha. Vannak jobbmódú testvérek. A jobbmódú testvérek áldása az, hogy mindaz, amit kaptak, elkezdenek szolgálni azzal mások felé. Megosztják másokkal. Mondtam nektek azt is, hogy ez megjelenhet úgy, hogy munkahelyet teremtenek embereknek, családoknak, ezáltal forrás nyitva. Egy jobb módon ember, aki tehetségben gazdagabbak és anyagilag jobb módban élnek, indíthatnak vállalkozásokat, és a vállalkozások fejlesztésébe forgatva anyagi javaikat biztosítanak jövedelmet másoknak. Pál arról is beszél, hogy azok, akik ilyen embereknél dolgoznak, hívő uraikat nagyobb tisztességre méltassák, mint a világiakat. És dolgozzanak kiválóan. Ki tud így viselkedni egy gazdag hívő munkáltatónál? Hát aki szabad a szegénység szellemétől. Aki bennek megvan a méltóság. Aki tudja, hogy áldott ember. És hálás azokért, akiknél dolgozhat. Nem irigyli az anyagi javait, hanem megköszön Istennek, hogy az ember bajlódik ennyi emberrel itt. És nem adja el az egészet, és él belőle, mint Marci hevese. Hanem fáradozik, forgatja, bizonyítja az anyagi javakat. Azt mondja, legyetek hálásak értük. És még kiválóban dolgozzatok nekik. Ja, hogy egy óra munkából ő gazdagodni fog tovább? De a Isten szerinti gazdagság van nála. Ő tudja, mibe fektesse az be. És általában ezek az emberek nem ilyen pénz szóró emberek. Nagyon meggondolják hétszer is, hogy magukra mit költenek. És hogyan nevelik fel gyerekeiket is. Mert ahogy Jézus tanítja, a vagyon nem tartja meg az ember életét. Lukás 12.15-ben azt olvassuk, azután ezt mondta Jézus nekik. Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg, hanem Isten. És az a helyzet, hogy minden forinttal el kell számolni, de nem csak a gazdagnak. Aki nem ér jó módban, vagy magát alacsonyabb helyet teszi, azt hiszi, hogy neki azzal nem kell elszámolni. De minden forinttal el kell számolnunk Isten előtt, amit kaptunk. Mert mindennek forrása az Isten. És ha valaki bőségben él is, akkor is rászorul az Isten kegyelmére, ugyanúgy, mint bárki más. Aztán a következő pontunk, a harmadik pontunk ma, a déli bábhit. Szóval a déli bábhitet úgy tudnám, itt vagyunk a déli bábban egyébként, igen. Tehát nem ennek a épületnek a hitéről beszélek, hanem arra a jelenségről, amely meleg időben, akár az aszfalton is megjelenik, ugye, mint a tócsa lenne, vagy víz lenne a távolban, vagy oázis lenne a sivatagban, ugye a hő, hogy emelkedik fölfelé a talajból, úgy tűnik, mint a víz lenne, és megcsalhatja a gyanútlan szomjazót és vándort. Ilyen a déli bábhit is. A déli bábhitet úgy jellemeztem, most látnátok egy kutyát, aki nyácsolgatva néz egy tányér kolbászt, azt szeretném ki. A déli bábhitet úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy olyan, mint amikor a kutyának a nyakörvére egy hosszú boton keresztül lelógatnak finom füstölt csabai kolbászt. A kutya rettenetesen éhes. És minél jobban el akar érni a kolbászt, szalad, annál reménytelenebbé válik. Ilyen a déli báb hívő, amikor a déli báb hite van valakinek. A rossz gondolkodásával az ilyen ember saját magát fosztja meg az Isten áldásától. Űzött lesz, aki előtt a vágyott anyagi jólét, úgy lesz vágyálom, ahogy a kutyának ez a kolbász. Hiába szalad utána, csak az illatát érzi, de megenni soha nem tudja. Tehát a vágyott gazdagság ilyen déli bábhittel párosul. Azt hiszi, a szegény legény effektusnál beszéltem róla, hogy majd valamikor, valami csoda folytán rám szakad az ég. És esetleg lehet nem eső esik, hanem aranypénz. Pekedben, mert az államé lenne, mert minden érme az államé, amit találsz még a te portádon is. Egyébként, akkor mi is essen, 10 000-esek vagy 20 000-esek hullanak az égből. Hát ilyen nem lesz soha. Aki ilyenre gondolkodik, ilyenbe gondolkodik, az hajt valamit az egész életén keresztül, és végül sosem érkezik meg. Mert Isten a munkát áldja meg. És a munka után van gyarapodás, amelyet Isten gazdagon meg tud jutalmazni, és meg tud áldani, ha szív helyén van. Aztán a negyedik pontunk, Jézus ki akarja szabadítani az övét a szegénység szellemének köteléke alól, ezért több csodát tett, és több tanítást is mondott az evangéliumokban. Az egyik nagyon fontos tanítás a hegyi beszédben, a 6. fejezetben olvassuk, míg a 19. verstől a Máté evangéliumában a 21-ig így szólt Jézus, így tanított. Gondoljuk ezt végig. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvaj kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Érdekes volt, beszéltem valakivel, vett egy nagy házat, medencével, és mikor megvette, úgy gondolta, hogy hát ott boldogan fog élni, igen, nem tudom, a felesége nem akart oda költözni. Azt mondta, figyelj ide, én nem merek itt élni. Hát te elutazol valahova, egy éjszaka itt, én nem maradok itt egyedül, ebben a nagy házban, hát az élet veszélyes. Milyen érdekes jelenség, ugye a félelem, ami megjelenik a gazdagsággal. Úgy gondolja, akinek a gazdaságban a reménysége, hogy mindig több kell annál, hogy biztonságban érezze magát. És végül mindig csak űzi ezt a helyzetet. Mert ahol a kincse van az embernek, ott a szíve. Ha az ember Isten országát keresi, akkor Istennél van a szíve. És Istenben gyökerezik, Krisztusban gyökerezik a szelleme. Tehát a mennyben gyűjtsünk kincseket, ahhoz pedig mindenünk megvan, hogy ezt megtegyük. A Máté evangélium a 6. rész 25-34-es szakaszt írjátok föl, Máté 6, 25-34, ebből néhány igeverset, 25-ös, 26-os és a 33-as verseket olvasom. Így hangzik. Ezt mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit tegyetek és mit igyatok, és a testetekért, hogy mivel ruházkodjatok, nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál, és hogy éltek. Nézzétek meg az égi madarakat, most látnátok is verebeket, nem vetnek és nem aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyi atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Milyen érdekes, amikor aggódik az ember, úgy gondolja, hogy értéktelenebb Isten számára, mint egy veréb. Ezt nem szoktuk így lefordítani, de mégis az igazság. Tehát amikor azon aggódik az ember, hogy Isten gondot visel róla, akkor azt mondja ezzel, hogy én kevésbé vagyok értékes Isten számára, mint egy mezei veréb. Tehát van egy mezei veréb a serpenyék oldalán, van te a másik oldalán, és a mezei veréb többet nyom, mint te. Igaz ez? Többet ér egy ember a verébnél? Most ne állatvédő adja, gondolkodjatok, hát a valóságot nézzétek. Hát többet, nem? Nem így van? És valahogy a verebek túlélik a telet. Hát mi nálunk babám, ugye? A stukatorba beköltöztek a cserép alá, és vígan csiripelnek, egész télen nagyon jól érzik magukat a verebek, pedig nem vetnek és nem aratnak. Csűrbe se takarnak, tehát nincs bankszámlájuk, nincs megtakarításuk. Mégis boldogok és szabadok. És eltartja, mennyi atya őket. Mondom, nem a megtakarítás ellen beszélek még mielőtt valaki, de nem a megtakarítás tesz szabaddá. Nem a megtakarítás által leszel boldog, hanem a gondviselő Isten szeretetének a megértése által. Jézus szabadítani akar a szegénység szellemétől. Akkor verebet látsz, jusson eszedbe. Eltartja őket a mennyi atya. Menjél inkább engem. A Máté 6.33-ban jól ismert ige, de keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek, mármint ezek a szükségek, de Isten gazdagságának mértéke szerint. Ne felejtjük, a bibliai hit, az igazság, a bibliai hit az, ami nem tartóztatja fel az igazságot, ahogy megnéztük a római levélben, hanem elfogadja, befogadja és hirdeti. Ragaszkodjunk tehát az igazsághoz, Krisztushoz, és mindenhoz, amit ő tanít. Jézusnál, hogy föl akarta szabadítani a tanítványait a szegénység szellemétől, csodákat is tett. Egyik ilyen csodája, amit megismétel, az 5000 ember megvendégelése. A Lukács evangélium a 9. rész 13-as verset, ha leírjátok, nézzük meg, mit tanít itt nekik Jézus a tanítványoknak. Lukács 9.13. Ő azonban ezt mondta nekik, hogy ki adjon enni nekik? Az 5000 férfinak? Ti adjatok nekik enni. Hogy reagálnak? Ők így válaszoltak. Nincs nálunk több, mint 5 kenyér és 2 hal. Ha csak el nem megyünk, és nem veszünk eledelt ennek az egész sokaságnak. Jó válasz volt ez? Igazat mondott? Fülöp, igazat mondott? Hát tényleg igazat mondott, hát teljesen racionálisan gondolkodik, férfiból van, racionálisan gondolkodik, meg tudta számolni ezt a pár kenyeret, meg halat, egész jó statisztikát épített föl, és kiszámolta, hány deka kenyér kéne azért, hogy egy falatot legyenek, és látta, hogy még egy falat se jut mindenkinek, és hát mi odaadjuk szívesen, még magunktól is. Még nekünk is, a gyereknek van itt egyébként. De hát ez nem lesz elég. Igaz volt, racionális volt, de mégis a szegénység szelleme volt rajta. Miért? Mert magából indult ki, nem Istenből. Nem Istenben volt a bizodalma. És Jézus mit csinál? Felemeli az 5 kenyeret, 2 halat, megáldja, és megetett 5000 férfit és a családtagjait. Az Istennek van hatalma természet felé csodák által is gondoskodni rólunk. Van hatalma olyan időszakokban, amikor erre van szükség, Isten természet felé csodákat is cselekedni. És ebben lehet bízni, hogyha racionálisan azt látod, hogy nem lenne elég, és te mindent megtettél, belevetetted a bizalmadat. Mert a lényeg ez, hogy kiben bízik a szíve az embernek. Kihez ragaszkodik. Akkor biztos lesz benne, hogy Isten természet feletti módon is képes gondot viselni rólad. Sok ilyen csoda van, amiket átélünk az életbe. És vannak élethelyzetek, amikor szorultságot érzünk. Emlékszem rá, én is fiatal házasként albéletbe kezdtük, aztán tudtunk venni lakást berendezés nélkül. És volt egy konferencia, szerettünk volna elmenni a feleségemmel. És nem is imádkoztunk egy úrra, majd nekünk a konferenciára pénzt, nem ostromoltuk a mennyet, hogy pénzt adjon nekünk Isten. És általában az anyagi javakért, amivel rendelkezünk, nem imádkoztunk. Tehát nem kezdtük Isten zaklatni, hogy házat adjon nekünk, telket adjon nekünk, mit tudom, mit adjon nekünk, mosógépet adjon nekünk. Nem imádkoztunk ezekért, mert ezek ráadások. Az Isten országa van a fókuszban, hogy az Urat szeressük, benne bízzunk, őt keressük. Csak úgy megfogalmaztuk, hogy hát nem tudunk elmenni a konferenciára, mert nincs pénzünk rá. És szerintem egy nap se telt el, valaki csöngetett. Hozott egy borítékot, hogy küldi nekünk valaki. Kinyitottuk a borítékot, pont annyi pénz volt benne, ami a konferencia díja. És Isten gondot viselt rólunk természetesen módon, amikor a mi lehetőségeink kimerültek. De soha nem gondoltuk azt, hogy nem látunk vendégül, nem hívunk vendégeket, mert mi szegények vagyunk. Úgy gondolkodtunk, mikor lakást vettünk, hogy olyan lakást vagyunk, ahol vendéget tudunk fogadni. Igaz, hogy kölcsönmatracaink voltak, eleinte még nekünk is. Nek dobozok, banános dobozok voltak a bútorzatunk, de már fogadtunk vendéget. Mert nem az volt a lényeg, hogy mivel rendelkezünk, hanem amin van, az a szeretettel szolgáljunk másoknak. Másik ilyen lehetőség a világevangelizációs konferencia volt Amsterdamban, ami Billy Graham társaság szervezett. A világ több mint 200 országából hívtak meg evangélistákat, lelkészeket. És hát hallottam a hírét ennek a konferenciának, de hát ugye én biztos nem mehetek oda. Hát itt Magyarországon sok-sok kiváló embere van az Úrnak, aki hát sokkal inkább méltó arra, hogy engem elvigyenek. De csak így gondolatomban volt. Nem kezdtem, hogy uram, én szeretnék elmenni, nyisd ki a kaput, hozz egy repülőt. És szót se szóltam erről. Éppen ifjúsági tábort szerveztem, táborvezető voltam, fiatalokat táboroztattunk, imádkoztam értük, intettem őket, sírtam értük, beszélgettem az Úrral az életükért, ezzel foglalkoztam. Majd egy utcai evangelizáción voltam, amikor csörög a telefon, mondja egy testvér, hogy figyelj, ide ajánlottalak téged a Billy Graham társaságnak, hogy meghívjanak téged az evangélista konferenciára, és elég bent volt a Billy Graham társaságnál. Plusz egy másik neves, tekintélyes személy, tőle függetlenül szintén ajánlott engem erre az evangelizációs konferenciára. Hát két ajánlás ment egymástól függetlenül be. Anélkül, hogy én ezt telefonáltam volna, e-maileztem volna, de e-mail lehet, nem is volt én akkor, de hogy valamit bütyköltem volna, hogy valamit a kapcsolatokat megmozgassam, és akkor hát, ha eltudom én az Úr áldásával, persze. És akkor megjött a meghívó, hogy meghívtak engem erre a világevangelizációs evangélista konferenciára. Na de hát ugye el kell utazni. És hát akkor ugye a utazási költség mondjuk háromszorosa volt az én fizetésemnek. Ugye nem volt közsebb pénz, de hát úgy voltam már, uram, ha te ott akarod, hogy legyek, akkor majd ezt megoldod. Nem kezdtem leveleket írni, azt mondták, írjunk leveleket, hogy a támogatókat keressünk. Ez volt a biligentársánál érzés. Nekem olyan nehezen ment ez a dolog. Isten, bocsássam, a büszkeség van bennem, de nekem ez a kéregetés magamnak, ez mindig nehezen ment, sokkal, de még a gyülekezetnek se. Tehát az is, az Úr az én forrásom. És de kész vagyok megtérni, ha bármi emberi van ebben. Tehát tényleg az Úr előtt. Hogyha büszkeség ez, úgy vagyok az Úr előtt, akkor kész vagyok megtérni. És ha úgy vezet Isten, akkor megváltozok, én kész vagyok. De most erre volt mindig szabadságom. És csak úgy voltam az Úr előtt, és csináltam a dolgomat, mint mindig. Szolgáltam az Úr előtt reggeltől estig, dolgoztam, misszió, munka, stb. És a család akkor még keveset talált helyet, de az evangelizációs konferencián megtértem. Ugyanis jött a DHL futárszolgálat, nem is láttam még akkor olyat, hozott egy borítékot. Kimondtam borítékot, a KLM légitársaságnak a repülőjáratára egy retúr repülőjét kaptam. A Billigem társaságtól kifizették az utazásomat is. Megérkezünk a konferenc helyszínre, négy csillagos hotel Amsterdam belvárosába. Csekkolunk mi magyarok, akik jöttünk, az egyházelnök, meg mindenki. És akkor mondják, hogy akkor utazni kell vonattal a konferenciától, mint a 30 kilométerre, egy tömegszállásra, 6000 ember volt elszállásolva, ilyen csarnokba épített tömegszálláson. De mondják nekem, nekem nem kell utazni, maradjak itt. Látom, az egyházelnök megy a 6000 szállásra, én meg maradok a négy csillagos hotelbe. Kezdett gyanús lenni, hogy mi történik itt. Aztán mondja, hogy kivel vagyok beosztva. A református egyház világi első vezető, az országos egyház első vezetőjével vagyok beosztva, egy szobába ketten. Nincs csak, hogy ez tévedés, mert biztos mondják, hogy... És én ott szállásoltam 5 perccel a konferenc helyszínétől, Szabó Dani bácsival, imádkoztunk együtt, együtt sétáltunk a konferenc helyszínére, helyzeteltem egy csomót, mert nem volt véletlenül, Isten oda tett bennünket. Tehát Istennek ez a különleges áldása, ha én akartam volna, ki akartam volna kaparni, akkor se tudtam volna ezt összehozni. A KM légitársága utaztam, Amsterdam belvárosába, négy csillagos hotelbe, és egy 10000-es konferenciát, több országban voltak jelen, mint ahányan az ENSZ-ben vannak benne, és rendkívül értékes tanításokat hallgattam. Természetfeletti módon megéltem azt, hogy nem volt kifinomult az angol tudásom, mai napig sem az, de értettem a konferencia angol nyelvű előadásait, még jegyzeteltem is. Isten elkezdett beszélni velem arról, hogy megszületett a második gyerekem, hogyan kell megváltoztatnom hozzáállásomra a családhoz. Josh McDowell-nek 2 előadását hallgattam élőben, és tanított Isten szelleme, hogy akkor mit kell most megváltoztassak. Mert eddig, mint kamikáze pilóta repültem végig az életemet, és éjjel-nappal szolgáltam az Urat, és akkor szólt Isten hozzám, vedd észre, most már van 2 gyereked. És van családod, és a felség elmondja, hogy életváltozás történt az életem, egy gondolkodásból egy változás. Istennek van hatalma tehát az ember életében behozni az áldásokat, anélkül, hogy ezt kaparná. Halleluja. Csodák és természetfeletti csodák által, mert Isten természetfeletti hatalommal bír. És ezt akartam megtanítani a szenteknek az 5000 ember megvendégelésében, hogy Istennek van hatalma 5000-et is megetetni, ha ez ő akarata. És bízzatok benne. Ha azt mondom nektek, hogy ti adjatok enni, és ez nagyon fontos mondat volt, mert ezt Jézus mondta, akkor ne okoskodjatok, mert akkor lesz mit adni enni. És akkor Müller György elvette Istentől, hogy te fogsz adni az árváknak, akkor ezt elvette Istentől, ezt a szót, és ráállt, és megetette az árvákat Isten minden nap. Mert nem Müller György állt jót a Müller György szaváért, hanem Isten állt jót az ő szaváért. És ez a különbség. Látjátok, ez a hit nem abban való hit, Isten gondviselő Isten, abban való hit, hogy Isten természetfeletti hatalommal bír. És minden szükségessel rendelkezünk, amit ő akar adni. Az ő forrás, ő a mi forrásunk. Nem emberek és semmi más. Mindezek a csodák pedig egy célt szolgáltak a tanítványok életében, és a mi életünkben is. Meg ezek a tanítások. Ez pedig a Máté 16-15-16-ban van leírva. Egy felismerés szolgálnak. Megértés szolgálnak. Így hangzik a Máté 16-15-16. Erre megkérdezte tőlük. Hát ti kinek mondatok engem? Simon Péter megszólalt és így felelt. Mit mondott Péter? Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És mit válaszolt neki Jézus? Boldog vagy te, Simon Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Ezeknek a helyzeteknek és ezeknek a csodáknak egy lényege van, hogy mélyebben megismerd a Teremtő Istent, a te atyádat. Hogy kijelentést vegyünk az atyáról, hogy milyen ő, milyen az ő szíve. Ez a lényege az egész történetnek. Nem az a lényeg, hogy legyen kenyér, meg kakaó, meg mosógép. Ezek jelentéktelen dolgok, és ezek meg lesznek, mire kell. Hidd el, meg lesznek. Isten megadja. Nem ez a lényeg, nem a mosógép a lényeg. hogy a szívünkben Istenhez kötődjünk, és többet megértsünk belőle, és legyen kijelentésünk tőle, róla. A következő dolog, az ötödik pontunk, kezd el a nemes harcot. Ennek az első része, hogy szemben Góliáttal. Ha felismered, mivel állsz szemben, és akkor, amikor félni kezdenél, kezd el a nemes harcot. Ugyanis nyilván az emberben megjelenhet a félelem, amikor anyagi szükségbe kerül, amikor anyagilag megoldhatatlan szituációkkal néz szembe, megjelenhet benne a félelem. Erre mondja az 1 Timótós 6.12-ben az apostol által a Szentlélek, harcold meg a hit nemes harcát. Ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Amikor elkezdesz elbátortalanodni, vagy megbénulni, amikor pénzügyi nyomás Góliátként tornyosul föléd, és most látnátok egy anakondát, amely körülfog egy embert, és halállal fenyegeti, most az lenne kivetítve, csak vizuálisan, ugye. Amikor körülfonja a hitedet a nehéz helyzet, ismerős? Úgy érzed, kiszorítja belőled a hitet. Kiszorítja belőled a bizalmat. Akkor mit tegyél? Következőt javaslom. Fogj össze a testvéreiddel. Kérd őket, imádkozzatok együtt. A házi csoportokban, keresztény barátaiddal. Kérd, szorító helyzetbe kerültem. Szükségem van arra, hogy Isten kegyelme meglátogasson. Hogy megszabadítson a félelemtől. Hogy tudja benne bízni. Kérlek titeket, imádkozzatok velem. Ne bújj be a csigaházadba. Ne engedd, hogy a szégyen, félelem elválasszon szeretteidtől, testvéreidtől. Keresd és gyakorold velük a közösséget. Mert a félelemnek jellemzője, meg a szégyennek, ugye anyagi természet dolgokban megjelenik a szégyen is. Különösen olyan területeken van szükség az embernek, ahol úgy jön, szégyen, ciki. És ezért beszorul. Bebújik, elbújik. Pont ellenkezőleg kell. Az Úr bevezett bizalmadban segítsenek megerősíteni a testvére. Kérd őket, imádkozzanak veled. Ne azért kérd őket, hogy kifizessék a számláidat. Ha ma azért kérd őket, hogy tudj bízni Istenben, Istennek van hatalma kifizetni a számláidat, még emberek által is. Kér tanácsot. Kér segítséget. Akár kér segítséget abban, hogy anyagi életedet átvilágítsátok. Hogy jól teszel-e mindent. Kezdjetek leírni dolgot. Keressen embereket, akik jobban gazdálkodnak, mint te. Legyél nagyon nyitott és őszinte. Amikor nem kér valaki segítséget, amikor sokszor a büszkeség van. Ezen az ötödik területen a második alpontunk, a feszítő vagy kifeszítő helyzetek. Ezekről is beszélnünk el. Isten belevisz olyan helyzetekben, amelyeken keresztül több igazságot fogsz elhinni Istenről, mint amennyit a hited kényelmesen elvisel. Isten belevisz téged olyan helyzetekbe, amelyeken keresztül több igazságot fogsz megérteni Istenből, mint amennyit a hited kényelmesen elvisel. Mi szeretnénk ilyen karosszék hitet. Beülünk, és akkor átadozzuk a életet. De nagyon szegények lennénk, mert Istenből soha nem ismernénk meg többet. És igenis, Isten ilyen kifeszítő helyzetekbe enged bele bennünket, amiken keresztül tágul a hitünk, a megértésünk, és a hit, ne felejtjétek el, az Isten vetett feltétel nélküli bizalom, azt jelenti. Tehát jobban fogsz tudni Istenben bízni, mert jobban megismered őt. A Zsidókhoz írt levél 4.11-ben egy figyelmeztetés van, igyekezzünk tehát bemenni abban a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében, amikor a zsidók bekerültek ezekbe a feszítő szituációkba, és elbuktak bennük. Hitetlenné vált a szívük. Ezekben a helyzetekben Isten dolgozik rajtunk, hogy megváltozzunk. Ne lázadozz tehát a kellemetlen szituációkban, mert ez az, ahol Isten növel és kiterjeszt téged, ahol jobban megismerted őt, és növekszik a bizalmat felé. A harmadik alpont, az ötödik pontunkon. Készülj a győzelemre. Számíthatsz a harcra, ami ugye körülfonja hitedet, de készülj a győzelemre. Mert nincs olyan helyzet, amelyből Isten ki ne hozna téged. Semmilyen megpróbáltatás nem tart örökké. Mindenből van győzelme az Úrnak. Amen. Az anakonda körül kerít, de van kard, amely szét lehet vágni az anakondát. Le lehet vágni a fejét, le lehet csapni magadról, és megszabadulsz. Gondoljatok végig az életeteken, hogy mennyi szorult helyzetből szabadított ki már benneteket az Úr, amiben, mikor benne voltatok, vagy benne voltunk, reménytelnek tűnt. És mégis eljött a szabadulás órája. Csodálatos módon. Hogyan jön el a győzelem? Tanulmányozd az Isten igéjét. Memorizáld az ígéreteket, amelyeket Isten ígér, a gondviselő Isten, az Atya Isten, a hűséges Isten, a szerető Isten, aki magát meg nem tagadja, aki nem hazug, hanem igaz. Gyűjtsd be neked az igéket, tanuld meg, memorizáld őket. Tanulmányozd az Isten igéjét. Addig tanulmányozd ezeket az igéket, míg meg nem győztél a Szent Szellem, hogy ezek igazak. Mert ide is el kell jutni. A szív rugódozik, a testi ember rugódozik az Isten igének befogadása ellen, azzal szemben. És fontos kérni az Isten kegyelmét, hogy az igével párosuljon a hit, a bizalom, hogy mindez, amit Isten mondott, meg is tudja tenni. Amen. És ez egy küzdelem, ez egy harc. De a vége győzelem. És bizony van úgy, hogy heteken keresztül küzd az ember. Érzi a szorítást, érzi a nyomást, érzi a félelmet. Látja az ember lehetetlen szituációt. Látja a Góliátot. Látja az anakondát, amely tekeredik körbe, köré. És tehetetlennek érzi magát, és küzd. És ismeri az igét, de nem tud benne hinni. Úgy gondolja, mindenki másnak működik, de neki biztos nem. És egyszer csak átfordul a szíved. És elkezd, hit gyullad a szívedben, a szellemedben. És megjön a szabadulás, a változás. Igaz? Éltetek az éreket? Én is többször. Amikor küzdöttem heteken keresztül, és nem adtam fel. És imádkoztam, és mondom, Uram, nem tudok hinni. Olyan sok mindenben tudok hinni, de amit nekem hitem van, ehhez a helyzethez kevés. Nem tudok bízni benned. Tudom, mit mond a Biblia. De nem tudom elhinni, hogy ez nekem, az én életemre igaz. Biztos igaz Billy Grahamnek. Biztos igaz Péter apostolnak. Kertész Tamásnak. Nekem? Azt mondom, nekem? Neked. Kinek milyen megértése? De Uram, én nem tudok benne hinni. És ebben a helyzetben, amikor hallasz bizonyos sártételeket, azt is úgy hallgatod, hát ne jó neki. Hát milyen komoly hívő. De itt vagyok én. De küzdj és harcolj. Ne add fel. Mert eljön a győzelem. Amen. És Isten soha nem késik. Nem is sír csehova. És eljön a győzelem, a szabadulás. Készülj a győzelem. Mikor belekerülsz ilyen szituációba, készülj a győzelemre. Úgy állj hozzá, hogyha most még nincs is, itt lesz. Azért mondtam Tamást, egyébként emlékszel a szerződéses dolgodra, amikor mondtad, hogy itt van Góliátnak a feje. Eszembe jutottál, hogy milyen küzdelem volt azért a hit küzdelme éveken keresztül, Tamás. Sokszor megjártad a mélységet. Hónapokig. De aztán eljött a szabadítás. Nem tartott örökké. És lett az emberben egy megértés, egy mélyebb megértés, hogy kicsoda az Isten. Nem az Zoli életében, kicsoda az Isten az én életemben. Kicsoda Isten nekem. Mert nekem jelentette ki magát az Isten ezáltal, mint hogy Péternek jelentette magát. És az övé volt. Ő csodákat tenni is képes. Képes ő megsegíteni. És nagyon fontos ezekben a szituációkban, hogy kérjük Isten szellemét, hogy folyamatosan új és mélyebb igazságok felismerését hozza el a szellemünkbe az életünkben. Isten szelleme munkálkodik, ő fedi fel az igazságot, ő nyitja meg az írásokat előttünk. Kérnék Isten szellemét, drága Szent Szellem, taníts engem, nyilatkoztass ki nekem, hogy ki az Atya, milyen az Atya, mélyebben megértsem őt, mélyebben megismerjem őt. És ne feledd el a vetés-aratás törvényét, hogy vetned kell, hogy aratni tudj. Be kell fektetni. biztos észreveszed azt, amikor elkezdesz távolodni Istentől. Észre szoktátok venni? Igaz, érzitek? Hogy nem olyan az igével a közösség, hogy el is marad a bibliaolvasás. És a Szent Szellem húzza a vészharangot. Igaz? Szól a Szent Szellem. Ember, tegnap is és ma is úgy feküdtél, hogy nem olvastál igét. Sok mindent olvastál, de az igét nem olvastad. Jó lesz ez így? Hova jutsz így? Figyelj! Változtass! Hogy a lehetőséget ne temessék el veled. Tehát vetned kell, és számíts arra, hogy nem fog Isten olyan életet adni neked, amely nem arról szól, hogy tőle függsz. Ilyen nem lesz soha. Te ne gondold, hogy a Kánán a békesség az azt jelenti, hogy már nem kell Istentől függened. Ilyen nem lesz soha. Akkor nem érünk hívő életet. Sőt, egyre inkább az a nagyszerű benne, hogy egyre inkább felfedezed, hogy tőle függ az életed. Tőle függ az életem. És egyre inkább ez az a legnagyszerűbb dolog az életünkben. Hogy de jó, az Isten kezében az életem. Dávid megértette. Azt mondta, inkább Isten kezébe esek, mikor vétkezett. Miért? Milyennek ismert az Isten? Kegyelmesnek, irgalmasnak. Azt mondta, inkább az Istenbe bízok. Mint ügyeskedjek itt, és emberek kezébe esek. Én inkább az Isten kezébe esek, mert tudom, hogy ő kegyelmes és irgalmas. Ha megfenyít is, mégis irgalmas és könyörű, és megtartja az életemet. Utolsó pontunk, oszd meg a bizonságtételedet másokkal. Ne hallgass el bizonságokat. Többen tapasztalatok anyagi természetű csodákat, amikor megtértetek a tizeddel kapcsolatos vétkeitekből. Volt ilyen? Nem kell felmelkezed. Megtértél vele. Meglopott az ördög, mert beengedted az ördög az anyagi területekre, mert nem Isten ígéje szerint jártál el. És amikor helyreállítottad a dolgaidat, megtértél belőle, és még inkább kárt is szenvedtél, csak hogy helyretted anyagilag a dolgaidat Isten előtt, megtapasztalod az áldásokat. Volt ilyen? Volt sok? Megtapasztaltál anyagi természetű csodákat és beavatkozásokat Istentől, amikor vetettél és megjött az aratás. Átharcoltál hitharcokat és győztél. Tartozunk azzal, hogy bizonságot tegyünk egymásnak. És bátorítsuk egymás hitét ezek által. Ne hallgassuk el a bizonságtételünket. Jegyzeteljük le. Ugye, amikor belekerülünk a harcba, már kezd írni. Mert készülsz a győzelemre. Tehát tudod, ebből egy bizonságtétel lesz. Most még csak a harcot látom. Kezd írni, mit szólt Isten, milyen igéket kaptál, hogy mentél át rajta, készülj rá, hogy amikor megjön a szabadítás, majd másokat fogsz bátorítani vele, és nagy dicsőséget fogsz adni az Istennek. Írd le ezeket, és oszd meg. Ahhoz, hogy sokkal nagyobb szinten tisztelhessük Istent, és ezáltal sokkal magasabb szinten tudjuk megélni az ő áldásait és gondoskodását, mondja, Jerry Daly azt hiszi, és egyetértek vele, ő megköveteli azt, hogy szorosabb barátságok szövődjenek közöttünk, és még erőteljesebben munkálkodjunk együtt. Ő megköveteli azt, hogy szorosabb barátság szövődjön közöttünk, és még erőteljesebben munkálkodjunk együtt. Ezért van az, hogy Isten néha, és gyakran ezt teszi, nem engedi meg, hogy egyedül tapasztald meg a szabadítást. Szükség van a testvéreidre, amiket elmondtam. Hogy bevond őket az imádságba, a könyörgésbe, a küzdelembe. Mert ezeken keresztül Isten a szíveket összekapcsolja. És meggyőződésem, hogy Isten nem juttat el téged magasabb szintekre az ő megismerésében és áldásában egyedül. Ez nem egy magányos pálya. Isten ezeken keresztül el akar érni, hogy igaz legyen az a János evangélium 17:20-23. Így hangzik János 17:20-23. De nem értük könyörgőket csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy mindjárt egyek legyenek, úgy, ahogyan te atyám én bennem, és én te benned. Hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk, én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek. Hogy felismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, ahogy engem szerettél. Hogy ismeri fel a világ, hogy Jézus eljött. Amikor meglátják az emberek, hogy úgy szeret Isten bennünket, mint ahogyan Krisztus szerette. És bizony, ezek a bizonyságtételek alkalmassá teszik a szituációt arra, hogy megvalljuk az Istent, és bemutassuk őt. És meggyőződésem, hogy sok nyomorúság, nehézség azért nem szűnik meg emberek életében, mert egyedül vannak. Mert emberekben bíznak. És nem emberekhez mennek, testvérekhez, hogy együtt menjenek az Úrhoz. Azért, mert úgy beszélgetnek emberekkel problémáikról, hogy tőlük várnak segítséget. A hitük emberekben vetett hit. Azokat keresik meg, akiktől úgy gondolják, hogy segíthetnek nekik. Nem azért keresik az embereket, hogy együtt imádkoznak és könyörögjenek, hogy együtt menjenek az Úrhoz. És amikor ez átfordul az emberben, amikor már azért keresem a testvéreket, hogy növekedjen az Isten vetett bizalmam, Isten szabadítását meglássuk, akkor ezeken a szituációkon összefonódik a szív. Nagyon szép az ige, amikor Jonatán meglátogatja Dávidot, akit üldöznek, és azt írja az ige, a trónörökös fiú elmegy az Istentől választott királyhoz, aki még ugye nem bírja a királyságot, és nagyon szép, amikor azt mondja a barátjáról, a barátságról, hogy erősítette az Istenbe vetett bizalmát Dávidnak. Ez az, amiről azt mondja Jézus, hogy egyek legyenek az Atyában, hogy tőle várnak segítséget. Nyilván nem zárják be a szívüket egymás előtt, és készek segítségül lenni egymásnak, mert ugye az egyházban, a testvéri közösségben ez is benne van, hogy segítünk egymásnak, anyagi területeken is. Csak egyetlen példát mondok, ugye gyülekezet közösségében sok kisgyerek felnő egy garnitúra ruhában. Mert egyik anyuk adja a másiknak, ugye pici babam el se nyövi. És akkor tényleg lehet látni, egyik gyereken itt, a másikon ott, harmadik, azon van, negyedik, és felnőnek a gyerekek. Mert szolgálunk egymás felé. Szeretjük egymást. Megmutatkozik az Atya gondviselő szeretete a keresztény közösségben. De Isten azt akarja ezeken a nyomorúságon keresztül elérni, hogy jobban összefonódjon a szívünk. Hogy nem magányos harcosok legyünk. Mert nem jutsz többre egyedül. Vannak helyzetek, amikor a többre jutáshoz a közösségre van szükség. És nem fogja neked adni az Isten. Se a győzelmet, se a megtapasztalást. Szükséged van a testvéreidre, hogy összeforjon a szívetek Isten előtt. És meg fogod látni, hányszor van úgy, hogy csak egy nagyon egyszerű kapcsolat, a feleség küszködik otthon, dolgaival, kísértésekkel, magában, és megosztja a férjével, és kéri a férjét, imádkozz értem drágám, mert az Isten igéje azt mondja, hogy adatott neked hatalom az én életemre nézve. És imádkoznak együtt, a férje imádkozik érte, és mint elvágták volna a kísértést, a gyötrelmet. Megtört, és mindaddig, amíg nem mondta el a férjének, addig nem szűnt meg, hiába küzdött. Van ilyen? És lesz egy közös tapasztalatuk az Úrnál. Egy megértésük, hogy vannak szellemi igazságok, amelyek valóságosan kezdenek működni. Nem csak olvasva vannak, hanem a szívünkben vannak írva. És sorolhatnám a testvéri kapcsolatoknak van megjelenő isteni kegyelmet. És Istennek ez az akarata, az, hogy többre jussál az Úrban, szükségünk van egymásra. És mit csinál az ördög? A szeretetet akarja meghidegíteni. Akkor látjuk egymásnak a romlott természetét, mert közel vagyunk egymáshoz. És azt akarja, hogy megutáljuk egymást, megharagudjunk egymásra. Eltávolodjunk egymáshoztól. És mit akar az Isten? Hogy megmutassa rajtunk az ő szeretetét ennek a világnak. És az emberünk, amikor látják, hogy mennyire szeret téged az Isten, akkor felismeri Krisztust. Tényleg ez az Isten olyan, mint amire a Bibliában van, hogy Jézus szerette, úgy szereti ezeket a hívőket. Halleluja. És rágyom meg bennünket, hogyha belekerülünk a küzdelembe, készüljünk a győzelemre. És rágyom meg bennünket, hogy a küzdelemben megtapasztaljuk mélyebben az Istent. Mélyebben megismerjük őt. Ki tudja jelenteni magát nekünk. És éljük át azt a kegyelmet, hogy eközben egymáshoz is közelebb kerülünk. Erősebb szövetség alakul közöttünk. Felismerik az áldást, amely a közösségben van elhelyezve az Istentől. Amen.